Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus által hálával áldunk és magasztalunk azért, hogy elcsöndesedhetünk itt ma este. Köszönjük, hogy kivontál bennünket a világ forgatagából, és indítottál minket, hogy ide jöjjünk. És ebben a áldásban, kegyelemben részesüljünk, hogy tőled kapunk üzenetet, hogy elcsöndesedünk, hogy tudunk így készülni igazán az ünnepre, a karácsonyra. Köszönjük, Urunk, ezt a heti témát, a türelmet. Köszönjük, hogy minden alkalmon, amikor itt tudunk lenni, egy kicsit beljebb elveted a magot, ami szívünkben jobban kikelhet ez a gyümölcs, ami életünkben, és még inkább megerősíted mindezt a szívünkben, és életté teszed. Köszönjük, hogy ezt tapasztalhattuk tegnap is, és kérünk, hogy vigyél tovább ebben bennünket. Köszönjük, hogy átélhetjük, hogy amikor halljuk, akkor formáltatunk, akkor változik a mi szívünk és életünk. És köszönjük, hogy nem azt mondod a türelemmel kapcsolatban sem, hogy tessék, ez a cél, csináld, és valósítsd meg, mert újból és újból látjuk, hogy nekünk ez lehetetlen. De köszönjük, hogy adod belénk a te szent lelkedet, a te formáló kegyelmedet, önmagadat, újjászülsz minket, és te termed meg bennünk ezt a gyümölcsöt. Köszönjük, hogy ami nekünk lehetetlen, az neked lehetséges. És nem nekünk kell valami magas mércét átugorni, hanem te adod meg ezt a gyümölcsöt a mi életünkben. Áldunk, Urunk, az advent ajándékáért. Áldunk, hogy mi már tudjuk, hogy eljött az, akire a szentatyák vártak, hogy tudjuk, hogy beteljesítetted a te ígéreteidet Jézus Krisztusban mindet, és még be fogod teljesíteni mindazt, amit az ő visszajövetelével kapcsolatban mondtál, ígértél, kijelentettél. Köszönjük, Urunk, hogy a második adventben lehetünk, és köszönjük, hogy ezzel kapcsolatban is türelemre tanítasz bennünket, hiszen olyan sok minden feszíti már a mi szívünket a világban, de köszönjük, hogy tudjuk, hogy nem ez a befejezés, amit most látunk, hanem éppen, hogy a virág sóvárogra várja, hogy visszajöjj, és újat építs, újját tegyed ezt a földet, a világot, újat teremts, amelyben minden majd teljes és tökéletes lesz. Köszönjük, hogy erre várunk, és ennek biztos eljövetelére készítesz minket. Köszönjük, hogy a te gyermekeidként munkálod a te ajándékaidat a szívünkben. Kérünk, hogy hadd lehessünk ennek a te szent lelked által részesei most is. Amen. Szeretett testvérek, olvasom az igét, amelyről mindhárom este szolgálunk, körülbelül két-két versenként tovább haladva. Most is hadd olvassam fel az egész szakaszt. Tegnap kezdtük már el. Jakab levele 5. részének a 7-től 12-ig terjedő versei, éppen napi igeként is olvassuk ezt a szakaszt. Így szólít bennünket Isten igéje az egész szakaszból. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek, íme a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr. Mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Mindenek előtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre, hanem legyen a ti igenetek igen, és a ti nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek. Ebből az igéből most a 9.-10. verset emelem ki, amit újból olvasok. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Szeretett testvérek, ahogy készültem először, egy heti bibliaórai történés jutott eszembe. Az egyik bibliaórán, amit tartottam, amikor már a beszélgetésre került szóra az igéről, akkor az egyik ott lévő testvér azt mondta, hogy érezzük a családunkkal, hogy közeledik a karácsony. És ekkor nem a múló napokra gondolt, amit a naptárban látunk, hanem ahogy rákérdeztünk, hogy miből érzitek, akkor azt válaszolta, hogy nő a feszültség. Leginkább a családban. Nőnek az indulatok. Hamarabb robbannak a dolgok, ha robbannak. És azt mondta, hogy már a férjemmel külön figyelünk erre, mert tudjuk az elmúlt évekből ezt, és tudjuk, hogy az advent az az idő, amikor figyelni kell arra, hogy nagyobb a kísértés, és hogy nehogy beleessünk azokba a feszültségekbe, amik nőnek. Mennyire nagyon fontos téma ez, ami most itt mindhárom estén elénk kerül, a türelem, amelyben növelni akar bennünket a mi Urunk. Mennyire fontos téma, mert ha nem figyelünk, mint ahogy ez a család már tudatosan figyel, akkor mekkora robbanás lesz karácsonykor? És hányszor élik át pontosan ezt családok, hogy a békesség ünnepén robbannak a legnagyobb feszültségek egy-egy családi alkalom kapcsán. Három különleges cím kerül elénk ezeken az estéken, az ige kapcsán a szükséges türelem, a példás türelem és a boldog türelem. Amikor a héten egy telefonbeszélgetésben valakinek ajánlottam ezeket a címeket, aki sajnos nem tud itt lenni, mert ő maga is beteg, és a gyermeke is, és éppen azt mondta, hogy már nagyon türelmetlen, és nagyon nehezen viseli ezeket a beteges heteket, akkor azt válaszolta, hogy hát ezek nagyon jó címek. Már önmagában a címektől feltöltődött. Ettől a három címtől. Mert ő is azt látja, pont most a betegségek kapcsán, hogy nagyon szükséges elkérnie a türelmet, mert már majd fölrobban. És hogy bizony, mi is az a példás türelem? Kitől veheti a példát? És vajon az ő türelme példás-e? Hát ez nagyon nem, válaszolta nekem a telefonba. És hát, hogy boldog türelem? Hogy boldog lehet az, aki türelmes? Hát ez meg aztán tényleg olyan, amit ő még meg sem tapasztalt. Olyan érdekes volt, ahogy pusztán a címekre mondta ezeket a válaszokat, nagyon újból a szívemre helyezte, mennyire fontos ez a téma. Ahogy készülve, megint sok ige elém került, láttam újból, hogy mennyire nagyon sokat foglalkozik az ige ezzel a témával. Ha végignéznénk, szinte minden páli levélben Pál foglalkozik ezzel a témával, és most Jakab leveléből olvastam az igét, ő is többször előveszi ezt a témát. És amikor Pál arról beszél, hogy mi az, amit szükséges fölöltöznünk, mi a keresztény ember ruhatára, mi az, amit hordjunk, miben legyünk példák, akkor ezekben a felsorolásokban mindig ott van a türelem. Sokszor több szóval is említve van. Tehát nagyon fontos téma ez, és nagyon fontos jellemzője a keresztény embernek. Tegnap arról hallhattunk, hogy szükséges türelem. És ezzel kapcsolatban szó volt arról, hogy milyen türelmetlen világban élünk, türelmetlen rohanásban, amikor a gyors éttermek világában a gyors érlelésű ételeket esszük, a gyors fogyás pillanatra vágyunk, a gyors szervízben javítatunk, vagy pokolian gyors internetre vágyunk. Szó volt arról is tegnap, hogy a 666, ami az utolsó időknek a száma, éppen erről beszél, hogy nem jut el az ember a hetes számig, a teljességig, addig, hogy a hetedik napon megpihen az ember, hogy igazán meg tudjon állni, megpihenni, mert állandóan űzettetve van, hajtva van az ember a kísértőtől, a sátántól, ez az utolsó időknek a jellemzője. És hogy mit jelent a földművelő példája, erről is szó volt a tegnapi napon, sok gazdag üzenettel együtt. A mai ige, ahogy tovább megyünk ebben a szakaszban, legelőször is azzal foglalkozik, hogy miért is voltak türelmetlenek ezek az emberek, akiknek Jakab írja a levelet. És ugye, ha olvassuk a bibliaolvasó kalauz szerint, akkor emlékszünk rá, hogy itt nem egy gyülekezetről van szó, hanem ő a szorványban élőknek írja, azoknak az embereknek, akik elszóródtak, és sok kis gyülekezetben élnek. Tehát itt sok gyülekezetnek a türelmetlenségéről van szó, sok gyülekezetben ugyanazt tapasztalhatta Pál apostol, vagyis Jakab, aki írja ezt a levelet, és amikor a türelmetlenségről ír, akkor elsősorban az emberi, egymás közötti viszonyunkban megtapasztalható türelmetlenségről ír. Nem arról, hogy ezek a hívő emberek türelmetlenek a világ miatt, a hitetlenek miatt, esetleg a hitetlen munkatársak miatt, hanem a gyülekezeten belül egymás miatt türelmetlenek, a testvérek egymásra. Vagy néhány kézirat így írja, hogy a testvérek egymás ellen türelmetlenek. Ez a szó, amely itt szerepel, azt jelenti, hogy egymás ellen sóhajtoznak, nyögnek, jajgatnak, siránkoznak, hangosan sóhajtoznak, békétlenkednek, zúgolódnak. Hogy mi volt a konkrét ok, arra persze csak következtethetünk, de mivel a megelőző szakaszban arról van szó konkrétan, hogy a gazdagok és a szegények ellentéte, és aztán Jakab így kezdi ezt a szakaszt, hogy ezért tehát, testvéreim, ezért a legtöbb írásmagyarázó erre a következtetése jut, hogy a gazdagok és a szegények, elsősorban a szegények sóhajtoztak a gazdagok ellen, a gyülekezetben lévő gazdagok ellen. Mert a gazdagok valamiképpen úgy voltak jelen a gyülekezetben, hogy a javaikat úgy fitoktatták, vagy esetleg kizsákmányolták a többieket, ott a gyülekezeten belül, nem tudjuk ezt pontosan, minden esetre a hatalmukkal valamiképpen visszaéltek a többiek felé. És azt mondja Jakab a szegényeknek, akiknek ez fájt, ne panaszkodjatok ellenük, ne sóhajtozzatok. Fáj nektek, de mégis ne ezzel foglalkozzatok egymás között beszédetekben. Ne a problémát hozzátok állandóan föl, amit láttok. Ellenkezik ez Isten törvényével, hogyha a gyülekezeti tagok ezt teszik egymás ellen, a puszta panaszkodás nem vezet célba. Azt mondja itt Jakab, ne ítéljetek. Mondja Jézus Krisztus, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Azt mondja, a bíró már az ajtó előtt áll. Milyen fontos adventi üzenet ez. Ott van az ajtó előtt. Hamarosan jön, már készül jönni. Már mindjárt itt van. Éppen ezért ne üljetek be a bíró székébe. Ne legyetek azok, akik ti megítélitek a többieket. Milyenek ők, hogy kellene tenniük, már eleve el is ítéltétek, mert biztos rosszul teszik. Ne üljetek be a bíró székébe, az nem a ti széketek, hanem az Úré. Ne ragadjuk ezt ki az ő kezéből. És azt mondja Jakab, megjutalmazza az Úr a tűrni tudókat. És majd az Úr bíró lesz. Egész pontosan számon tartja mindenkinek a dolgait, látja, ki mit tesz, mit gondol, hogyan cselekszik, és ő el fog számolni bizonyosan. Ott van már az ajtó előtt, és meg fogja tenni. És ha én beülök a bíró székébe, és sóhajtozok, ítélkezek, megszólom a másik embert, akkor tulajdonképpen kimegy a szívemből, vagy nincs a szívemben irgalom. Nincs a szívemben kegyelem. Nincs a szívemben az a szeretet, amelyet Isten a szívemben akar éppen fölerősíteni. Mi az, amelyben én türelmetlenkedem? Mi az, amelyben én sóhajtozom? Mi az, amelyben én panaszkodom? Kérdezi ez a mai ige most az én szívemet is, kérdez bennünket is. Vajon mi van jelen a mi gyülekezetünkben, ami miatt sóhajtozunk és panaszkodunk? Mi van jelen az én életemben? Mi van jelen a te életedben, testvérem, ami miatt türelmetlen vagy, és sóhajtozol és panaszkodol? Mi miatt sóhajtozol és panaszkodsz a másik ember ellen? Vajon egy munkatárs ellen, akit olyan nehéz elviselni, vajon egy családtag ellen, vajon egy gyülekezeti tag ellen sóhajtozunk és panaszkodunk? Vajon mi az, ami miatt nehéz türelmesnek lennem? Egy szenvedés nehéz elviselni? Vajon bántást nehéz elviselni? Próbákat, kísértéseket nehéz elviselni? Eszembe jutott, hogy készültem, több gyülekezeti tag, aki olyan régóta van nehéz betegségben. Hány és hány olyan idős testvérünk van, akik itt voltak hűségesen évekkel ezelőttig, és nem tudnak jönni, mert egyik betegség jön a másik után az életükben, és már nem tudnak eljönni ide az Isten házába. És egyáltalán nem könnyű türelmesen hordozni ezeket a nehézségeket. Mennyire nem könnyű türelmesen hordozni annak az édesanyának a mindennapokat, aki ezt mondta nekem a héten, hogy már 4 éve nem alszom. Mert egymás után születtek a gyerekek, és egyszerűen nem tud aludni, mert mindig valaki fönt van éjszaka. És minden éjszaka valami program van, és utána nem tud visszaaludni. Már 4 éve ez az állapot van. De mennyire nem könnyű türelmesen hordozni, ha valakit úgy látok a környezetemben, hogy nem olyan, aminek lenni kellene, hogy nem olyan a hite, amit én szeretnék, hogy nem úgy viselkedik, ahogy én szeretném, nem olyan jól nevelt, amilyennek én szeretném, nem olyan az élete, ahogyan én tanácsolom neki. Körülbelül ugyanezekkel küszködhettek ott, azokban a gyülekezetekben is, akiknek Jakab írja a levelet. Mi minden türelmetlenség terheli az én életemet? Egy héttel ezelőtt beszélgettem valakivel, aki elmondta azt az életéből, hogy 28 éve hordoz valamit. Néha nagyon türelmetlenül, és néha pedig Istentől kapott hatalmas türelemmel. Az a hatalmas nem tőle van, hanem az Úrtól. 27 évvel ezelőtt született egy olyan fia, aki szellemi fogyatékos, autista, és azóta, hogy felnőtt, kiderült róla, hogy nagyon agresszív is. És amikor mindez kiderült elég hamar a születése után, első pillanatban otthagyta a férje. Azonnal türelmetlen lett a férje, és azt mondta, én ezt egy pillanatig se csinálom. És otthagyta magára. És 27 éve egymaga csinálja, néha segít neki. Segítenek neki a nagyszülők, vagy segít egy-egy családtag a nagy családból, de azért valójában neki kell csinálni. Ma is szinte 100%-ban mellette kell lenni. Aki sokszor megmarja, sokszor beléharap, agresszíven is viselkedik, nem nagyon érti, mert szellemi fogyatékos, amit tanítani akar neki, azt mondja, hogy soha nem bírná ezt az ő erejéből, a maga erejéből. Mindez arra vitte, hogy elmélyült az ő hite. Mindez arra vitte, hogy még erősebben megfogta az Úr kezét. belekapaszkodott, és valóban az Úrral jár, azt tudja mondani, hogy azelőtt nagyon távol volt az ő hite, de azután elmélyült az ő hite. És olyan csodálatos élményei vannak, hogy nem csak erőt kap ehhez, persze nagyon sokszor elfárad, sokszor sír, de 27 éve az Úrral hordozza mindezt. És olyan élményei vannak, hogy amikor már úgy érzi, hogy nagyon nem bírja türelemmel, Isten ilyen élményeket ad neki, hogy ez a szellemi fogyatékos fia, aki néha nem tud összefüggésekben beszélni, gondolkozni, reagálni, egy-egy teljesen összefüggő igét mond neki. Bent van a szobájában, és sír, hogy Uram, nem bírom tovább türelemmel, és egyszer csak bemegy hozzá ez a szellemi fogyatékos fiú, és azt mondja neki, hagyjad az Úrral te terhedet, bízzál benne, mert ő gondot visel rád. Teljesen egyértelműen, tisztán ki tudta mondani neki ezt az igét. Aztán lehet, hogy a nap további részében megint úgy viselkedett, mint ahogy azelőtt, de akkor elmondta és kimondta neki ezt az igét. Ehhez hasonló dolgokat mesélt nekem, amikor beszélgettünk, és amikor olyan jó volt kiönteni a szívét, és olyan jó volt sok mindent átbeszélni. Mi minden van ott a mi szívünkben, lelkünkben, amit nem könnyű türelemmel hordozni. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig, mondja ez az ige. És az a türelem, amelyet az Úr ad nekünk, az a türelem, amelyre hív bennünket, két irányú. Csodálatos ebben a görög szóban látni. Egyrészt azt jelenti, hogy Isten hosszú tűrést tud nekünk adni, olyan helyzeteket hosszú ideig tudunk az ő kegyelméből hordozni, amit én magamtól kicsi ideig, hónapokig se tudnék. Ezt jelenti alapvetően a makrotűme a szó, hogy hosszan el tudom tűrni. És azt is jelenti az a szó, amely itt van, vagy amelyet még használ Pál apostol legtöbbször, és Jakab is, hogy mélységében is fokozható ez a türelem. Tehát amikor Pál apostol azt mondja, hogy el tudtam viselni, hogy megkötöztek, hogy megvesztőztek, hogy megköveztek, hogy börtönbe vetettek, és még mi mindent tettek vele, az azt jelenti, hogy mélységében is, egyre többet, egyre mélyebben tudta Isten a kezében vinni, és tudta ő elhordozni, és tudott Isten erőt adni mindahhoz, amit ő hordozott. Tegnap hallottunk arról a tegnapi estén, hogy mi a forrása ennek az Istentől kapott türelemnek. Tegnap hosszan szó volt róla, hogy ez a megajándékozottság a forrása. Csak is úgy válhatunk türelmessé, akár a próbában, a kísértésben, a szenvedésben, vagy a másik ember elhordozásában, ha látjuk, hogy megajándékozottak vagyunk, ha élünk a megajándékozottsággal, ami azt jelenti, hogy kapcsolatban vagyok az Úrral, hogy az ő kegyelmében vagyok, hogy az ő szent lelke által élek, hogy tudom, hogy enyém az örök élet. Ezeknek mind-mind gazdag ajándékairól hallhattunk tegnap este. És ezen a mai napon pedig úgy viszi tovább Jakab a türelmet a mi életünkben, hogy azt mondja, vegyetek példát mindazokról, akik tűrni tudtak. Úgy mélyülhet el az én hitem a türelemben, hogyha látom azokat az Úrban való példákat, akiknek az életében ez áldott gyümölcs volt. Éppen ezért olyan jó minél mélyebben olvasni az igét. Olyan jó elmélyedni a Biblia szereplőiben. Olyan jó, hogyha eszembe jut újból és újból egy-egy szereplőnek az élete, mert akkor az beépül az én életemben, mert akkor valóban abból tudok élni. Elsősorban a próféták személyét hozza ide az ige. Azt mondja Jakab, hogy vegyetek példát a prófétákról, akik szenvedésben jártak, és türelemben példák, és az Úr nevében szóltak. Úgy gondolom, ez az elsődleges, hogy az Úr nevében szóltak, és mivel az Úr nevében szóltak, ezért tudtak a szenvedésben és a türelemben is példák lenni. Nem olyan régen olvastam egy lelkésznek a szolgálatát, igehirdetését, aki azt mondta, amikor ő hívő lett, legelőször is azok a példák voltak számára fontosak, akik minél inkább győztesek tudtak lenni. Azok az emberek, azok a keresztjének voltak példák előttek, akik harcos keresztjének voltak. Tűzzel, vassal, karddal küzdöttek, és győztek. Ő is így akart győztesen, gyorsan előre menni, és minél inkább harcolni és győzni. Aztán, amikor olvasta az igét tovább, és amikor elmélyült az igében, akkor egyre inkább meglátta, hogy ennél sokkal mélyebb példák voltak a proféták, akik nem mindig ilyen látványos győzelmet arattak, és lehet, hogy éppen nagyon küzdelmes életben jártak, és nagyon nagy mélységeket kellett megjárniuk, de mindabban türelemmel, álhatatossággal meg tudtak állni. Igazán ezek a példák ragyogtak aztán egyre inkább föl az ő szeme előtt. Igen, a proféták, akikről ezt mondja itt az ige, hogy először is az Úr nevében szóltak. Tele volt a szívük az igével, amit kaptak, és ahhoz az igéhez ragaszkodtak. Az az ige igen volt nekik, és nem. Ha kellett igen, ha kell nem. És nem engedtek az isteni szóból, hanem az egyértelmű volt a maguk számára, és egyértelmű volt mások számára, hogy azt egyértelműen hirdették. Akkor is, amikor olyan királyok között kellett prófétaként szólniuk, akik egész egyértelműen keverték az igent a nemmel, és úgy mindig mellé tettek valamit. Egy kicsit az Úr is, de egy kicsit valami más is, és aztán egyre jobban valami más erőt vett azoknak a királyoknak az életében. Igen, kövessük az Urat, mondta sok-sok király, de azért legyen ott egy-egy bálvány Isten is. És aztán hány és hány proféta mondta, ha már csak kicsit van ott a bálvány az életükben, akkor az bálványimádás egészen, és nem az Úr követése. Vagy mikor egyértelműen odaállt Nátán, és azt mondta, hogy ez nem szerelem, és ez nem szeretet, amit te tettél Becsabéval. Lehet, hogy te úgy érzed, hogy az, de ez valójában paráznaság. Mert az igen, igen, és a nem, nem. És aztán mi lett ennek a gyümölcse, hogy egyértelműen mondták az igent, és mondták az isteni szót? Leginkább az lett a gyümölcse, hogy üldözték őket, hogy nem hallgattak rájuk. Leginkább az lett a gyümölcse, hogy ezért szenvedéseket, próbákat kellett kiállniuk. És milyen döbbenetes látni a prófétákat, hogy nem mondták azt, az igaz próféták, hogy nem mondták azt, hogy ezért érdemes, ezért nem érdemes. Hogy akkor nem szólalok meg, akkor inkább elmegyek, mindez falra hány borsó, hanem végig ott maradtak. És végig szolgáltak, sokszor nagyon nagy küzdelmek és gyötrelmek közepette. Ahogy mindezt átgondoltam, kerültem ahhoz a felsoroláshoz, amit Pál apostol fogalmaz meg az ő szolgálata kapcsán, olyan jól leírja ezt a prófétai gondolkozást. A 2. Korintus 6-ban így vall Pál az ő szolgálatáról. Senkinek semmiféle megütközést nem okoztunk, hogy ne szidalmazzanak szolgálatunkban, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, virrasztásban, böjtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével és az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra váltak és íme élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Így jártak, és így gondolkoztak ezek az emberek. És ahogy mindezt átgondoltam, elsősorban Jeremiás került elém. A sok-sok próféta közül egy pillanatra álljunk meg az ő életénél. Jeremiás, aki kifejezetten a tűrés és a türelem mintája, úgy gondolom az Ószövetségből. Ezt írta róla egy életrajz író, rendkívüli kitartású, csodálatos, türelmű ember. Természetétől fogva érzékeny, félénk, de Isten ereje által és az engedelmesség által, amelyben járt egész életében, vasoszloppá és érzbástyává tette őt az Isten. Jeremiás, aki olyan időben születik, amikor már édesapja idejében üldözik az Isten igéjét, nem figyelnek, nem hallgatnak az Úr szavára. Jeremiás édesapja is pap, de ő nem riad meg mindattól, amit lát édesapja életében is, hanem habár rá kell beszélnie az Úrnak, de mégis elvállalja azt, hogy ő is próféta legyen. És amikor végigmegy több királyon is, olyan értelemben, hogy mellettük áll és prófétál, folyamatosan tapasztalja, hogy nem figyelnek, nem hallgatnak, hogy ellene tesznek, hogy el kell viselnie türelemmel az embereknek a bűneit, az embereknek az ellenkezését, az embereknek a direkt Isten ellen tevő életét. Vállalja Jeremiás, hogy magányos lesz, ha bár szeretne feleséget választani magának, de Isten azt mondja neki, ne tegye, mert olyan időket élnek, hogy inkább teljes szívével szentelje magát annak, hogy hirdeti az igét, de fogságra megy ez a nép, és nem lesz jövője annak, hogy ő családot válasszon. És aztán a saját városa, beliek szólnak ellene. Amikor fölköltözik Jeruzsálembe, ott pedig még veszélyesebbé válik a prófétai szolgálata. Amikor egy nagy bőjt nap alkalmával, amikor egész Jeruzsálemben bőjtöt hirdetnek, ő kiáll, és azt mondja, hogy ez nem igazi bőjt, hiszen az lenne az igazi bőjt, ha elvetnétek a bálványokat, és valóban odaszánnátok a szíveteket Istennek. Akkor véglegesen ellene támad egész Jeruzsálem is. Majd amikor leírja az igéit papír tekercsre, és elküldi azt a királynak, nyilvánosan elégetik azt, amit mond, amit szól, aztán újból leírja, türelemmel, és azt is elégetik. Aztán a hamis próféták támadják meg, és ahol csak beszél, folyamatosan ellene mondanak. Végül, amikor elmondja, hogy azoknak lesz jó dolguk, akiket már elvittek a fogságba, és ott a fogságban munkálják a jólétét, Nabukodonozor és a Babilónia királyságának, akkor hazaárulónak bélyegzik őt, és azt mondják, hogy direkt a nép ellensége, Jeremiás, és beledobják a pöcegödörbe. Ott étlen szomjan van, míg egy szerecsen szolga meg nem könyörül rajta, és ez a szolga rá nem beszéli a királyt, hogy legalább hadd emeljék ki ebből a pöcegödörből, és hadd lehessen inkább a börtönben, ahol egy kis száraz kenyeret kap. És azon a száraz kenyeren él mindaddig, ameddig el nem fogalják Jeruzsálemet, és be nem teljesedik minden szó szerint úgy, ahogy ő ezt elmondta, és ahogy kijelentette. Jeremiás, aki az álhatatosság és a türelem csodálatos példája. Azt mondja itt Jakab, vegyetek példát a prófétákról. Ő maga azt mondja az igéjében, sokszor azt gondoltam, hogy nem mondom, hogy inkább elmegyek, hogy minek mondjam, amikor nem figyelnek. De megláttam, hogy csontjaimba rekesztett tűz az ige, hogy nem tehetem, hogy ne mondjam. Ugyanezt fogalmazza meg Pál apostol is, ugye, amikor úgy ír, jaj nekem, ha az evangéliumot nem hirdetem. Csak ugyanakkor azt mondják írásmagyarázók, hogy az a különbség, az a nagy különbség a proféták és például Pál apostol között, hogy Pál apostol már sokkal, de sokkal többet látott. A nagy nehéz megpróbáltatásai között látta azt, hogy győzött Jézus Krisztus. Betöltötte őt a Szentlélek, aki eljött erre a földre, pünkösd után. Gyönyörű látomásaiban ragyogóan látta a neki eltétetett koronát, és látta és tudta a mester ügyének az eljövendő győzelmét. Mindezt nem látta Jeremiás, nem tudta így. Jeremiás egész konkrétan látta, ahogy minden beteljesedik, amit ő megmond, látta a romokban heverő Jeruzsálemet, látta a iszonyú nehézségek között lévő embereket, a fogságra menő népet, és az az ígérete volt, hogy majd egyszer, 70 év múlva Isten ezt újjáépíti. Pál apostol sokkal többet látott. A proféták és a profétáknak a türelme éppen ezért még sokkal mélyebb. Nem véletlenül mondja itt Jakab ezt, hogy figyeljetek a proféták álhatatosságára, a proféták türelmére, és vegyetek abból példát. Amikor azt mondja itt Jakab apostol, hogy vegyetek példát, akkor ez a példa a szó szerint, ami itt a görögben szerepel, azt így tudnánk lefordítani, hogy ez intő példa. Nem egyszerűen olyan példa, amit most itt meghallunk, aztán vagy megfigyelünk, vagy nem. Vagy megjegyzünk, vagy nem. Vagy elengedjük a fülünk mellett, vagy nem. Hanem ez intő példa. Nagyon fontos rá figyelnünk. Az életünk múlik rajta. Hiszen Jézus Krisztus nagyon sokszor beszél erről, hogyha nincs mindvégig türelmünk, akkor nem lesz miénk az a koszorú, amely eltétetett az övéiknek. Azért fontos ezt a példát megfigyelnünk, mert csak a mindvégig való álhatatosság, a mindvégig való türelem hoz győzelmet mindannyiunk életében. A mindvégig való türelmemmel nyeri el az ember az örök életet. Ahogy mondja az Úr Jézus Krisztus, aki mindvégig kitart, az üdvözül. Ezért ez intő, figyelmeztető példa. Vagy így mondja a zsidókhoz írott levél 6. része, de kívánjuk, hogy közületek mindenki ugyanazt az igyekezetet tanúsítsa mindvégig, amíg a reménység egészen be nem teljesedik, hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, akik hit és türelem által öröklik a földet. Hit és türelem által, mindvégig való álhatatos türelem által öröklik a földet. Igen, mindannyiunk életében jönnek olyan helyzetek, jönnek olyan mély idők, amikor esetleg nagyon is megpróbáltatik ez a mindvégig való álhatatosság, de olyan csodálatos ránézni azokra, akik még esetleg sokkal kevesebb tudattal, és sokkal kevesebb látással, mint amit mi már láthatunk, mindvégig álhatatosak voltak. Mindazt tudva, amit mi tudunk, mi is ugyanígy álhatatosak tudunk maradni, és türelemmel tudunk járni. Vajon kiről veszem én a példát? Azokról, akik talán még hangosabban sóhajtoznak, vagy még inkább kiborulnak mellettem, körülöttem, vagy ordítanak, vagy elvonulnak, vagy azt mondják, hogy elég, vagy visszafordulnak, vagy visszafordultak már a hit útján. Hiszen tudjuk, hogy négyféle talaj van közöttünk. Azok között, akiknek a szívébe már belehullott a mag. Azok között, mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy négyféle talaj van. És azok között lesznek olyanok, akik éppen, hogy a szenvedés, a próbák, az élet gondjai miatt türelmetlenek lesznek, és azt mondják, én visszafordulok, és elég. És ezen az úton nem megyek tovább, levágom a keresztemet. És nem akarok tovább haladni. Vajon kiről veszem a példát? Ezért iratott meg az ige, és ezért bíztat az Úr, hogy olvassuk minél mélyebben, mert abban vannak azok a példák, amelyből türelmet, álhatatosságot meríthetünk egyre mélyebben és mélyebben. És Isten azt helyezte a szívemre befejezésül, hogy legyek én a példa. Legyél te a példa. Ebben a világban sokan nem olvassák a prófétákat, de téged akar úgy megerősíteni a türelemben, az álhatatosságban az Úr, hogy te menj el, és legyél a példa mások számára. Milyen vagyok én, milyen vagy te, milyen az én hatásom? Mert jön egy helyzet az életemben, van egy nehéz ember mellettem, és vajon rögtön elkezdem sóhajtozni, rögtön elkezdem kritizálni őt? És amikor elkezdem kritizálni, a leginkább azt szereti az óember, hogy ezt valakinek mondjam el, valakinek kritizáljam. Lehetőleg minél többen hallják, mert könnyebb, nekem legalábbis könnyebb, ha másoknak is elmondom. És akkor már is milyen példa ment tovább tőlem? Milyen példa ment tovább tőlem? Vagy ott van a szenvedésben Pál apostol. Micsoda szenvedésekben volt ő. És bárhányszor ott voltak mellette, bárhányszor levelet írt valakiknek, nem azt írta le, hogy beleőrülök a szenvedésekbe, hanem még ő erősített, ő állt mások mellett, és a teljes öröméről és a teljes békességéről tudott csodálatos dolgokat megfogalmazni, mert példa tudott lenni. Ő volt a példa, aki pont esetleg azokban a próbákban volt benne. Próbában vagyok a munkahelyen, talán már olyan nehéz egy helyzetet hordozni, évek óta egy szituációban benne lenni? Talán én vagyok, aki a leginkább panaszkodom benne, és a leghangosabb vagyok a panaszaimmal? Vagy éppen én tudom azt hordozni türelemmel? Tudok példa lenni abba, hogy te hogy bírod? Te hogy tudsz megállni ebben? Nem olyan régen olvastam egy igehirdetésben egy nagyon, úgy gondolom, mindent elmondó mondatot, ez az ige hirdető, aki ezt leírta, egy idős lelkipásztor, aki egy kicsit visszatekintett az életére, a szolgálatára, visszatekintett azokra a gyülekezetekre, hogy szolgált, és ezt fogalmazta meg, így írta le, olyan kevés hívő van, akik nem zavarodtak meg a nehézségekben, ne botránkoztak meg súlyosabb helyzetekben, és nem azzal töltik az idejüket, hogy ítélgetnek, kritizálnak, hanem még egyszer kezdem a mondat elején, olyan kevés hívő van, akik egyszerűen, nyugodtan, megbízhatóan élik hívő életüket. Egyszerűen, nyugodtan, megbízhatóan élik hívő életüket. Nekik nincs bajuk, nincsenek nehezeik, nincsenek olyan harcaik, amikbe benne vannak próbáik, kísértéseik, dehogy nem. Csak valahogy máshogy hordozzák. Valahogy mindazzal, amit tegnap hallottunk, és mindazokra a példákra tekintve, akikről ma is szó volt, az Úrral hordozzák. egyszerűen, nyugodtan, megbízhatóan élik a hívő életüket. 40 éve, 50 éve, 60 éve. Türelemmel megerősödve. Türelemmel megerősödve. Add tovább a türelmet. Légy te a példa a türelemben. Légy példa a hívőknek. Vannak nehéz emberek körülötted? Hordozd őket. Szeresd őket. Ne kritizáld őket. Hidd el, hogy Isten bennük is tud cselekedni. Imádkozz értük. Ha bennem cselekedett, hogy ne tudna bennük is cselekedni. Vannak nehéz helyzetek az életedben. Vajon nem nagyobb-e a te urad? Ne sóhajtozz, hogy elviselhetetlen, hiszen ha folyton sóhajtozol, még elviselhetetlenebb, még nehezebb abban a helyzetben lenni. Hidd el, hogy Isten jót munkál azáltal az életedben, ahogy éppen a Jakab levele ezzel kezdődik. Azt mondja, teljes örömnek tartsd a nehéz helyzeteket, a kísértéseket, a próbákat, hiszen azok álhatatosságot szereznek, a hitben kipróbáltá tesznek, elmélyítenek és célhoz vezetnek téged. Hidd el, hogy Isten mindezt meg tudja oldani. Szenvedned kell. Bizony van, hogy ilyen idő jön az ember életében, mert azt mondja az Úr Jézus, nem nagyobb a hívő ember az ő mesterénél. Ami Urunk is mennyit szenvedett. De pontosan ő fogalmazza meg, ugyanúgy, ahogyan ezt Jakab is tette, boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek élnek. Mindez lehetséges az Úr által. És ha megerősödünk abban a mai igében, amelyet hallhattunk, könyörüljön az Úr, hogy betöltse mindez a mi szívünket. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Amen.
Thank you.
Folytassuk az imádságot. Áldunk és magasztalunk, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus által az ajándékaidért. Köszönjük, hogy olyan türelmet tudsz a szívünkben adni, amely hosszú tűrés, végtelenül hosszabbul tart, mint amint mi el tudnánk képzelni, és emberileg lehetséges lenne, és a mélységében is nagy. És csodálatos, hogy ezt láthatjuk a te gyermekeid életében, és rácsodálkozhatunk, hogy mindez megvalósult általad. Bocsáss meg, Urunk, hogyha csak a mi türelmünkből élünk. Bocsáss meg, ha elfogy a türelmünk, és ezzel egyet is értünk, és úgy gondoljuk, hogy ez így jó, és hogy ennyi van. És köszönjük, Urunk, hogy hívsz ezen a mai estén, hogy lehet meríteni, hogy te adni akarod, hogy lehet rád nézni, és lehet azokra nézni, akikkel te jártál, akiknek te betöltötted az életét. Áldunk és magasztalunk, hogy bennünket hívsz példának. Példának a türelemben. Köszönjük, Urunk, hogy példává tudsz tenni a türelemben, hogy ne egymás ellen sóhajtozzunk, hogy ne sóhajtozzunk azokban a helyzetekben, amelyek nehezek, hogy a szenvedésben is boldogan tudjunk megállni. Mert olyan csodálatos, hogy bármikor a próbákról, kísértésekről, szenvedésről beszél a te igéd, akkor az örömöt teszi mellé az ige. Örömnek tartsátok, mert általad van erő, általad lehetünk benne, és te megedzesz benne bennünket. Köszönjük, hogy így edzetted meg azt a gyenge fizikumú Jeremiás is, érc oszloppá, vas oszloppá, amint láthatjuk az ő könyvében. Dicsőítünk mindezért, Urunk, és kérünk, hogy bonts tovább a mi szívünkben a te igédet. Ámen. Az Úr Jézus így tanít minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Isten áldását vegyük Kolossé beliekhez írott levélből. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrése. Amen. Befejezésül énekeljük a 426. dicséretünket, 426. dicséretünknek mind a négy versét. 426. dicséretünk így kezdődik. Már kereszten várra vettem, s érted, mindent elhagyok.